Köszönjük Istenünk, hogy a keresztségben már eléd tártad azt, hogy minnyájunkkal az a terved, hogy ebben az életben egyszer veled kezdjük újra az egészet, és aztán folytatódhasson egészen másképp, egészen más célokért, egészen más lelkülettel. Kérünk abban, hogy a te szent lelked a mai napon legyen ebben a segítségünkre, hogy a te igédből hadd érthessünk meg egy olyas valamit, amit eddig nem láttunk, amit eddig nem értettünk, vagy nem akartunk vele foglalkozni, de te most itt vagy, és arra hívsz, hogy kezdjük el újra veled, és folytassuk aztán így tovább. Megvalljuk azért a bűneinket is. Nagyon sokszor nélküled akarjuk járni életünk útját, és nagyon sokszor vakok vagyunk arra, amit te akarsz nekünk mondani. De köszönjük, hogy az újrakezdés lehetősége nálad még mindig nyitott, még mindig adott. Így készülünk most a szívünkben, a lelkünkben erre az ige hirdetésre, és így kérjük a te kegyelmedet. Jézus nevében. Amen. Lukács evangéliumának a tanulmányozásában haladunk tovább, és elérkeztünk a 21. fejezethez. Az első 4 verset olvasom nektek. Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillér dobott abba, és így szólt. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyen volt, az egész vagyonát. Ámen. Kedves testvérek, az özvegyasszony 2 filléjéről szóló történetet már a gyerekek is jól megtanulják a hittanórákon, és remélhetőleg megjegyzik, hogy az adakozáskor nem az számít, hogy mennyit adok én, hanem hogy milyen szívvel tudom adni azt, amit. Csak annyit adok, amiről könnyen le tudok mondani, ami nem okoz hiányt a havi költségvetésemben. Ha minél több pénzem van, nyilván ez az összeg is magasabb. Vagy abból adok, ami már előre ki lett számolva, hogy na ez majd fog kelleni a számlákra, a bevásárlásra, a nyaralásra, de képes vagyok még összébb húzni magamat, hogy adhassak Istennek, vagy hogy adhassak egy nálam nagyobb szükségben levőnek. Az ajándék értékét tehát az határozza meg, hogy mibe kerül az ajándékozónak. Ezért mondja azt Jézus, hogy az özvegyasszony 2 kis részpénze, az a 2 lepton, amit a magyar nyelv fillérként ad vissza, többet ér, mint a sok ezüst dinár, amit a tehetősek dobtak a persejbe. De mielőtt azt gondolná bárki is, hogy na, itt egy ékes példa arra, hogy az egyház már megint az ember zsebében akar turkálni, hadd jelezzem, hogy nem erről lesz ma szó, ahogy ebben a történetben is sokkal több és sokkal mélyebb mondani való van annál, mint hogy mennyit és hogyan adakozzunk. De az igaz, hogy egy alapvető igazságra megtanít az adakozás kapcsán. Az ajándék értékét, ahogy mondtam is, az határozza meg, hogy mibe került az ajándékozónak. Került-e lemondásba? Nos, amikor gondolkodtam ezen az igén, párhuzamot vontam magamban a gazdag ifjú történetével. Az ugye arról szól, hogy van egy sikeres fiatalember, aki minden parancsolatot betartott, de mégis megkérdezte Jézustól, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus pedig felszólította arra, hogy ossza szét a vagyonát a szegények között, és adakozzon így módon Istennek. Az ifjú erre nem volt képes, ott hagyta Jézust. Itt van tehát egy gazdag ember, akit felszólítottak arra, hogy váljon meg a vagyonától, de nem volt rá képes. És itt van egy szegény özvegy, akit senki sem kért erre, ő mégis önként megteszi ezt. Hogy van ez? Miért nehezebb a sok pénzről lemondani, mint a kevésről? Hiszen mindegyik esetben a mindent, az egészet jelenti az adott személynek. Az eredeti görög szövegben kicsit másként fest az özvegy története. Azt mondja a szöveg, hogy akik büszkén, látványosan adták a sok-sok ezüstdénárt, ők a bőségük idején tették meg ezt. Igaz, hogy a feleslegükből adtak, de ez a szempont egy plusz mélységet ad a történethez, hogy akkor tették mindezt, amikor jól ment a soruk. Az asszony pedig ezzel szemben az ínség idején tette meg ugyanezt. És ő ezzel elutasította azt a gondolkodásmódot, miszerint majd adok, ha nekem is több pénzem lesz. Tehát, ráadásul ő a lemondással járó adakozást úgy tette meg, hogy maga is szükségben volt, és kérdéses volt számára, hogy mit hoz a holnap. Ezzel szemben a tehetősebbek csupán a feleslegükből adtak, holott, hogyha még vállaltak is volna valami téren lemondást, és még többet adtak volna, számukra a másnap akkor sem jelentette volna a létbizonytalanságot. Miért nem voltak erre képesek? És miért nem tudott a gazdag ifjú sem megvárni a vagyonától? Mert a jómódban élő ember elfelejti azt, amit ez az özvegyasszony megélt és megtanult az özvegysége alatt. Mindenem, amin van, az az Istené, és ezekkel együtt én magam is az övé vagyok. Mindent ő adott, és ezt a mindent el is veheti. Ezért nem azon a két kis filléren fog múlni, hogy lesz-e mit ennem holnap, hanem egyedül Isten gondviselésén. Ez az, amit nem szabad elfelejteni még akkor sem, hogyha úgy érzem, magamnak köszönhetően tehetek meg sok mindent az életben. Ne essünk az önteltsége csapdájába. Mindenem, amin van, az az Istené, mert tőle kaptam. Az ő kegyelméből lehet az enyém. Testvérek, hogyha nem így tekintünk a pénzre és az egyéb materiális javakra, akkor ez az egészséges lelki határ elmosódik, és valójában a pénz fog birtokolni minket, miközben azt hisszük, hogy mi birtokoljuk azt. Nem véletlen mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint sem a gazdagnak az Isten országába bemenni. Mert amikor az ember egyre több pénzt halmoz fel, valahogy az értékek is felcserélődnek. Egy idő után többet érhet a pénz, mint a hit. És már nem úgy érzi az ember, hogy mindenem, amin van, az az Istené, annak egy nagy része az enyém. A bőségben ez megkopik. Beleesik abba a hibába, hogy mivel nekem sok pénzem van, én már nem vagyok arra rászorulva, hogy minden gondomat Istenre vessem. Helyette vettem majd a pénzemre, hiszen az mennyi gondot megold, de nem mindent. És a legnagyobb gondokat a világ összes pénze sem tudja megoldani. Azonban ismétlem azt, amit ilyenkor szoktam mindig elmondani, amikor a pénzzel szembeni viszonyulásunkról szól az ige testvérek, hogy a gazdagság nem bűn, a szegénység pedig nem érdem, és szükség van a pénzre a testi-lelki egészség érdekében. De egy keresztény ember számára nem lehet az az életcél, hogy minél több vagyont halmozzon fel. És aki igazán megérti azt, hogy önmagammal együtt mindenem az Istené, az nem is erre fog törekedni, hanem ennél egy értékesebb célt fog találni. Hajdanában egyszer tűz ütött ki egy faluban. Egy gazdag és egy szegény ember, akik jó szomszédságban voltak, mindenüket elveszítették ebben a tűzben. A szegény ember nyugodt maradt, a gazdag viszont teljesen kétségbe esett. Barátom, mondta a gazdag, hogyan lehet az, hogy te ilyen nyugodt vagy, amikor mindenünk elégett a tűzben? Nekem megmaradt az Istenem, válaszolta a szegény, a tiéd viszont a házzal együtt leégett. Hát ettől akar megóvni Isten. Az élet több annál, mint amit itt látunk. Ezt az alapvetőnek tűnő dolgot fontos hangsúlyozni, mert hamar szem elől téveszti még a keresztény is. Hiszen ez a világ, testvérek, a pénz körül forog, és mi ebben a világban élünk. És ebben kell megtanulnunk Isten szerint mozognunk, viszonyulnunk. Egy középkori legenda szerint, amikor Isten megteremtette a világot, megkérdezte az állatokat, hogy érzik magukat, van-e valamilyen kívánságuk. Az állatok, amelyek válaszolni akartak az Úrnak, mind eléje járultak, elmondták óhajaikat, kéréseiket, és Isten meghallgatta őket, és teljesítette kívánságukat. Amikor az emberek látták mindezt, igen elkeftelenedtek, mivel hogy őket nem kérdezte meg az Úr, pedig hát szívesen akartak volna mondani egy-két dolgot. Ezért aztán panaszra emelték szavukat. Uram, nem vagyunk egészen megelégedve az általad teremtett világgal. Szeretnénk, hogyha minket is megkérdeznél, vannak-e kívánságaink. Az Úr így felelt, nem szükséges tőletek is megkérdeznem, hogy elégedettek vagytok-e. A ti igazi otthonotok ugyanis nem a föld, hanem az örökké valóság. Ti itt csupán vándorok vagytok. Boldogságotok csak a mennyben teljesedik be. Elérkeztünk, testvérek, az ige hirdetésnek ahhoz a pontjához, amely felfedi az özvegyasszony két filléréről szóló történet lényegét. Jól gondoljuk meg, és jól vizsgáljuk meg, hogy miről árulkodik a mi életünk. Mire törekszünk mi itt ebben a vándorútban? Függetlenségre Istentől, vagy Istentől való függésre? Függetlenség Istentől. Mit akar ez? Például, hogy legyen minél több pénzem, ne szoruljak a segítségére, vagy bárki más segítségére, és csak is a legnagyobb vész esetén kelljen hozzáfordulnom. Megjegyzem, hogy ez akkor is csak egy vélt függetlenség. És az ember minél inkább a maga ura akar lenni, minél inkább független akar lenni mindentől és mindenkitől, a pénz, a kapcsolatok, a magabiztosság vagy bármi által, annál inkább kerülünk függőségbe azokkal a dolgokkal, amiket úgy hajszolunk. Függeni fogunk a másiktól, a bankszámlánk összegétől vagy önmagunk erejétől. És ehhez még jöhet ezer dolog, amelyek teljesen a mi hatáskörünkön kívül esnek. És ezzel szemben élhetnénk úgy is, hogy csupán Istentől függ az életem. Csupán vele vagyok ilyen függőségi viszonyban, a szó pozitív értelmében. Tegyük hát egymás mellé a kettőt. Kiszolgáltatottnak lenni meg annyi tényezőnek, vagy kiszolgáltatottnak lenni Isten számára. Itt talán nem is hangzik olyan rosszul, hogy Istentől függjön a mi életünk. És ha bár Isten is a mi hatáskörünkön kívül esik, ezért is beszélünk függőségi viszonyról, de ebben az esetben nem kell félni attól, hogyha jön egy válság, vagy mi van, hogyha a másik cserben hagy, vagy hogyha elfogy az erőm. Isten örök és egy állandóságot, biztonságot jelent az életben. Azt mondja magáról, hogy ő az alfa és az omega. Ő teremtette a világot és téged is. Ha megvallod bűneidet, megbocsátja. Szeretete földtől az égig ér. Gondolj csak Húsvétra. Ha mi hűtlenek is vagyunk hozzá, ő akkor is hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Hát ez dolgozhat benned minden nap, ha nem a tőle való függetlenségre törekszel, hanem arra, amit Pál apostol így fogalmaz, az igaz ember pedig hitből él. Ezt az igét nagyon hamar és könnyen félre lehet értelmezni, és ki is lehet akár forgatni önmagából. A megélhetést, az a fizetésed, a nyugdíjat fogja jelenteni, de nem az fogja jelenteni az életet. Az életed, azaz Istenbe vetett hiteden fog alapulni. És ez nem jelenti ezt, az az ige azt, hogy ezek után neked nincsen szükséged dolgozni, fizetésre, mert Isten sosem ment fel a felelősség és a kötelesség alól. De ezáltal, az ige által, hogy az igaz ember pedig hitből él, fel akar menteni abból, hogy bármikor is kiszolgáltatottnak érezd magad a világgal szemben. Az az asszony képes volt elengedni a markából azt a két kis részpénzt. Te képes vagy-e elengedni a magadét? Ő rámerte bízni magát Isten kegyelmére. Neked van-e ilyen hited? Bízol-e ennyire Istenben? Ez a történet, ez a kis özvegyasszony felhívja arra a figyelmünket, hogy ne féljünk szükségben lenni. Ne félj a gondoktól. Ne félj a sebezhetőségtől. Inkább köszönd meg, hogy Isten újra emlékeztet arra, mennyire is nem te tartod kézben az életed, hogy megengedi megélned a rászorultságodat a kegyelmére. És biztos vagyok benne, hogy ha így teszel, eljön majd a hálaadás órája is, amikor felemel Isten a mélységből, amikor elgördíti az akadályt az utadból. Isten tökéletesen elég, és benne mi is tökéletesen elegek vagyunk. Ebből az egészből semmi más nem jegyzel meg, csak ezt az egy mondatot, már akkor több lettél. És kérlek, vidd ezt ma haza magaddal. Isten tökéletesen elég, és benne te is tökéletesen elég vagy. Amen. Talán el sem merjük hinni, hogy Istenünk, te valóban minden szükségünkre tökéletesen elég vagy. Minden élethelyzetünkben te tökéletesen elég vagy. Minden fájdalmunkban, vesztességünkben, bukásunkban, kihívásunkban te tökéletesen elég vagy, és benned mi magunk is tökéletesen elegek vagyunk. Azért könyörgünk most hozzád, hogy hadd tudjuk ezt igazán megélni. Ne keressük máshol a megoldásokat, ne akarjuk mi mindent irányítani, a kezünkben tartani. Ne gondoljuk azt, hogy ebben a világban pénz által, vagy bármi által meg lehet oldani mindent, vagy nagyon-nagyon sok mindent, hiszen a te kezedben van az egész életünk, és vele együtt mindenünk. Csak is tőled függünk. Azért kérünk, hogy hadd járjon át most ez bennünket, hogy hallhattuk is, hadd kezdjük most így veled újra el, hadd kezdjük így el a második életünket, hadd döntsünk így melletted, hogy számunkra te tökéletesen elég vagy, és benned mi is tökéletesen elegek vagyunk. Kérünk, hogy így töltsd be azokat, akik most gyászolnak, vagy elhunyt szeretteikre emlékeznek. Így töltsd be azokat, akik akár a létbizonytalansággal küszködnek, akár magánéleti problémákkal, vagy bármivel ebben a világban. Hiszen te ismersz bennünket, te teremtettél. Hol is kereshetnénk akkor a vígaszt, a megoldást, hogyha nem nálad? Köszönjük, hogy ezeket mind eléd hozhatjuk, hogy te meghallgatsz, lehajolsz hozzánk, és nem marad imánk megválaszolatlanul, hanem a te szent lelked munkálkodik bennünk, és erőt ad nap, mint nap, és megtanít arra, hogy ne akarjunk tőled elszakadni, hanem inkább, minél inkább a te közeledben maradni, és így élni a mindennapokat, hogy mennyire jó az, hogy az életünk az egyedül csak is tőled függ. Dicsérünk most ezért téged, fogadj így el hálánkat. Jézus nevében. Amen.